Szerintem a gyülekezeteinkben arra van leginkább szükség, hogy minden tag felkészített legyen a szolgálatra. Hiszem, hogy ha ez így lenne, akkor robbanásszerűen és egészségesen növekednének. Sajnos a legtöbb gyülekezetben a keresztények többsége semmit nem tesz azon kívül, hogy elmegy az Isten tiszteletre, majd hazamegy. Hogyan lehet a tagokat szolgálattevőkké tenni? Hogyan lehet a hallgatóságból Isten hadserege? Mindenek előtt meg kell tanítani az embereket arra, hogy minden tag szolgáló is. A Biblia azt mondja a Róma 12-ben, hogy minden keresztjén szolgálattevő. Mindenkinek legyen szolgálati helye. Ez nem azt jelenti, hogy minden hívő lelkipásztor, de azt igen, hogy Isten mindegyikünknek rendelt egy helyet a szolgálatra a Krisztus testében. Az, hogy keresztjének vagyunk, azt is jelenti, hogy szolgák vagyunk. Jézus azt mondta, én szolgálni jöttem is, hogy életemet adjam sokakért. Ha olyanok szeretnénk lenni, mint Jézus Krisztus, meg kell tanulnunk adni és szolgálni, mint ő tette. Isten seregében nincsenek önkéntesek. Krisztus szolgálata sohasem tetszőleges. Ha keresztjén vagy, akkor Isten elvárja, hogy szolgálj másoknak Jézus nevében. A Biblia arról is beszél, hogy minden szolgálat fontos. Néha azt gondoljuk, hogy azok a legfontosabbak, akik a tanítás szolgálatát végzik a gyülekezetben. De ez nem így van. Krisztus testének minden tagjára szüksége van. A kéz nem mondhatja a lábnak, nincs rá szükségem. És a fül nem mondhatja a szemnek, nincs rá szükségem. Valamennyien egymástól függünk, s valamennyiünkre szükség van ahhoz, hogy bevégezzük azt, amit Isten ránk bízott a gyülekezetében. Honnan tudhatom, hogy milyen szolgálatot kell végeznem? Meg kell tanítani az embereknek, hogy Isten sajátosan teremtette őket a szolgálatra. Isten 5 eszközt használ arra, hogy előkészítsen, és képessé tegyen a hatékony szolgálatra. Hadd szóljak most ezekről a tényezőkről. Az első, amit Isten ebben használ, a szellemi ajándékok. Amint hívővé lettél, bizonyos lelki ajándékokat kaptál. Ezekről említést tesz a római, az efézusi és az első korintusi levél. A Biblia azt írja, hogy egyesek a tanítás, mások a bölcsesség, vagy a segítés, a bátorítás ajándékát kapták, és így tovább. Segítsünk testvéreinknek felfedezni szellemi ajándékaikat, ugyanis ha valakinek a tanítás ajándéka adatott, annak tanítania kell. Ha vezetés ajándékát kaptad, akkor vezetőnek kell lenned a gyülekezetben. De nem csak lelki ajándékunk van. A Biblia arról is beszél, hogy Isten mindenkinek adott valamit, amire különösen rádobban a szíve, amit igazán szeret csinálni. Megfigyelted, hogy bizonyos dolgok nagyon érdekelnek, szívesen foglalkozol velük, lelkesítenek, míg mások teljesen hidegen hagynak. Mit gondolsz, honnan vannak ezek? A velünk született vágyak Istentől vannak, és valamennyinkben eltérőek, mind érzelmileg, mind fizikálisan. Tudjátok-e, hogy minden embernek más is más a szívritmusa? Ahogy különbözik az új és lábnyomunk, úgy eltér a szívverésünk is. Kinek-kinek másért dobog a szíve? Ezért szeretsz olyan dolgokat, amiket mások nem, és mások kedvenc időtöltése hidegen hagy. Isten eltérő érdeklődést adott, hogy minden szükségest elvégezhessünk a Földön. Tegyük fel, hogy a tanítás ajándékát kaptam. Ajándékomra hatással lesz az, amiért dobog a szívem. Például, ha tanítás ajándékát kaptam, akkor ez befolyásolni fogja az, hogy a gyermekek, a szegények, vagy éppen a tinédzserek közötti szolgálatért ég a szívem. Az ajándékokat Isten adja, de ugyanakkor tőle van az érzelmi ráhangolódás is az, amit szeretek csinálni. A harmadik, amit meg kell nézni szolgálaton keresésekor, a képességeink. Isten mindenkinek adott természetes képességeket. Van, aki jól bánik az állatokkal. Másoknak jó a műszakérzékük, autókat és gépeket javítanak. Egyesek a szavak emberei, éles az eszük, jól beszélnek és írnak. Mások jól bánnak az emberekkel. Vannak olyanok, akik az elvont gondolkodást szeretik, míg mások a megfogható, gyakorlati feladatokat. Miért van ez így? Mert Isten szándékosan különbözőnek teremtett, eltérő készségekkel. Vannak, akik a számolás mesterei, másoknak nem erősségük a matematika. Képességeink nem csupán önmagunk javára adattak. A lelki ajándékokhoz és a szívünk vágyaihoz hasonlóan Isten a képességeket is cél alatta. Ez a cél pedig az ő szolgálata. Teljes szívünkkel. A negyedik meghatározó tényező szolgálatunkban a személyiségünk. Isten mindenkitől eltérő személyiséget adott nekünk. Vannak társaságot kedvelő emberek, akik könnyedén kifejezik érzelmeiket, szeretnek másokkal beszélgetni a társaságban, és a figyelem középpontjában lenni. Mások személyisége félénkebb, visszahúzódóbb, és inkább négy szem közt beszélgetnek, mint egy csoportban. Vannak, akik mindig ugyanazt szeretik csinálni, újra meg újra szeretik a megszokott dolgokat, hogy ugyanazt teszik nap-nap után. Mások inkább a változatosságot kedvelik, és minden nap mást akarnak csinálni. Itt nem az a kérdés, hogy melyik a jó és melyik a rossz. Hiszen Isten alkotott így bennünket. Személyiségednek nagy szerepe van abban, ami téged önmagaddá tesz. És ezt is meg kell vizsgálnod, amikor keresed a választ, hogy Isten mit akar tenni veled közösségedben, vagy hogy hol van a helyed a gyülekezetben. Vizsgáld meg lelki ajándékaidat, vizsgáld meg a vágyaidat, mit szeretsz leginkább, vizsgáld meg természetes képességeidet, és vizsgáld meg a személyiségedet. Az utolsó, amit számba kell venned, a múltbeli tapasztalataid. Isten egy tapasztalatot sem dob ki. Négyféle tapasztalat van, ami segít meghatározni szolgálatodat a gyülekezetben. Isten figyelembe veszi a tudásodat, és itt nem csupán az iskolában megszerzett ismeretekre gondolok, hanem az élettapasztalatokra, és a szülőktől, a rokonoktól, ismerősöktől, és a testvérektől tanultakra is. A barátainktól tanult ismeretek is ide tartoznak. Isten felhasználja szakmai tapasztalatainkat is, amit munkánk során szereztünk, azt a szakismeretet, amire az évek során tettünk szert a munkánkban. Azután Isten felhasználja a lelki átéléseinket a formálásunkra, hogy még hatékonyabbak legyünk a szolgálatban. Amikor odaszántuk magunkat az Úrnak, például gyülekezeti szolgálatok, egy tábor vagy egy konferencia során, akkor lelki tapasztalatokra tettünk szert. Talán Isten egy könyvet, kazettát, vagy egy előadást használ, vagy egy igét, amit mástól kaptál. Isten azokat az átéléseket használja, amik fordulópontok voltak. De mindennél fontosabb, hogy Isten a fájdalmas élmények által is formál. Megfigyeltétek, hogy a 2 Korintus 1 szerint Isten szándékosan vezet át bennünket próbákon és nehézségeken életünkben, és azért visz át ezeken a megtapasztalásokon, és vigasztal meg bennünket szomorúságunkban és fájdalmainkban, hogy aztán mi is megvigasztalhassunk másokat ugyanazzal a vigasztalással, amivel ő vigasztalt minket. Isten a fájdalmat is felhasználja. Az egyik módszer, hogy megtaláljuk szolgálatunkat a gyülekezetben és a világban az, ha számba vesszük a fájdalmakat, amelyeken átmentünk az életben. Mert például ki vigasztalhat jobban egy szülőt, aki gyermeke elvesztése miatt szomorkodik, mint az, aki maga is elvesztette gyermekét valamikor. Ki segíthet jobban annak, aki például rákban szenved, mint az, aki maga is ebben a betegségben szenvedett. Ki tudna jobban segíteni egy alkoholista, vagy egy kábítószeres talpraállításában, mint az, aki maga is benne volt ezekben a szenvedélyekben? És ki tudna leginkább segíteni annak az embernek, akinek meghalt a férje, vagy elvált tőle, ha nem az, aki szintén átment hasonlón? Ezzel azt akarom mondani, hogy emlékezz vissza, és vizsgáld meg a múltbéli fájdalmas tapasztalataidat, mert Isten a legfájóbb pillanatokat mások gyógyítására és segítésére akarja felhasználni. Amikor a hívőknek a szolgálatról tanítasz, akkor taníts meg azt a fontos tényt, hogy Isten különlegesnek formálta őket, felhasználva ajándékaikat, személyiségüket, képességüket, szívüket és tapasztalataikat azért, hogy olyanná lehessenek, akik betöltik szerepüket a gyülekezetben, a maguk helyén. Hogyan taníthatod ezt meg? A második javaslatom az, hogy legyen havonkénti műhely lelki ajándékaink, szívünk vágyai és kedvenc foglalatosságaink felfedezéséről, az előbb említettekről, és hogy Isten hogyan alakított a szolgálatra. Rendszeresen tartsunk ilyen foglalkozásokat, hogy az új tagok is felismerhessék ezeket a bibliai igazságokat, és segítse őket szolgálatuk megtalálásában. A gyülekezetünkben havonként tanítjuk ezt, és az emberek megtanulják ezt az igei igazságot, hogy minden keresztjének szolgálnia kell, és ez a szolgálat sajátos formálásunkon alapul. A foglalkozás végén a lelki pásztor vagy egy vezető egyenként elbeszélget a résztvevőkkel, és megbeszélik, hogy mit tanultak meg az életükre vonatkozóan, és hogyan látják szerepüket a gyülekezetünkben. Segítünk nekik megtalálni a nekik leginkább megfelelő szolgálatot. Egyszer egy asszony azt mondta nekem, úgy gondolom, hogy szükségünk lenne egy ima szolgálatra. Így feleltem neki, ugye ez a szíveden van? Igen, szerintem imádkoznunk kellene, mondta. Nagyszerű, akkor kezd el. Én? Igen. Te? Miért is ne? Ó, én igazából csak beszélgetni akartam erről, erre azt mondtam. Te vetetted fel ezt a kérdést, ami azt jelenti, hogy Isten munkálkodik a szívedben, és neked kell elsőnek elindítani. Így kezdődött az ima szolgálatunk. Máskor egy asszony azzal jött oda hozzám, hogy szükség lenne egy olyan csoport létrehozására, amelyik a rákos betegeket támogatná. Ezt mondtam, ez nagyszerű ötlet. Miért nem kezded el te? Így szólt, nem vagyok vezető típus. Erre én sose lehet tudni. Hirdess ki a gyülekezetben, hogy új szolgálatot indítunk a rákos betegeknek. Segíts megszervezni, és majd meglátjuk, mi lesz. Így kezdődött el ez a nagyszerű munka. Máskor egy férfi ezzel az ötlettel állt elő. Rik testvér, nem tudok énekelni és Bibliát tanítani, nincs komoly iskolai végzettségem, de van két jó kezem is. Értek a fizikai munkához. Szeretnék elindítani egy javító szolgálatot, és ingyenesen segítenénk a házak felújításában és minden egyéb javításban. És így kezdődött el ez a karbantartó szolgálat, amihez azóta sok-sok férfi csatlakozott. Egyszer valaki azt mondta nekem, szeretném elindítani az autójavító szolgálatot. Autószerelő vagyok, és értek az autókhoz. Így kezdődött el ez a szolgálat. Gyülekezetünkben több mint 150 különböző szolgálat létezik, amit a gyülekezet egyes tagjai indítottak el. Ez a következő pont, amit hangsúlyozni akarok. Meg kell engedni az embereknek, hogy kreatívak legyenek. Hagyjuk, hogy elkezdjenek új szolgálatokat, ha vannak ötleteik. Nem mondd, hogy nem megy, mert nem én a pásztort találtam ki. Hadd álljanak elő a testvérek az ötleteikkel, csak annyira lesznek kreatívak, amennyire hagyjuk őket. Amit már említettem, gyülekezetünkben több mint 150 szolgálat működik, miután lehetőséget adtunk egy ajándék felfedező szeminárium elvégzésére. Felismerhették, hogy mire van lelki alkalmasságuk, és elkezdhették új szolgálataikat. Fontos megengednünk, hogy az emberek változtathassanak a szolgálatukon, abba hagyják, újat kezdhessenek anélkül, hogy rossz érzetük, bűntudatuk vagy szomorúságuk lenne. Néha szolgálatra kérünk embereket a gyülekezetben, mondjuk gyerekmunkára vagy segítésre a szeretett vendégségben. Egy idő után azonban belefáradnak, és valami újat szeretnének csinálni, vagy úgy érzik, hogy más kellene tenniük, hogy valamennyi ajándékot használhassák. Néha csak arra van szükség, hogy pihenjenek egy kicsit, és kikapcsolódhassanak. Meg kell engedni a testvéreknek a kísérletezést. Hagyd, hogy kipróbáljanak szolgálatokat, és ha nem érzik a helyükön magukat, megpróbálhassanak egy másikat egészen addig, amíg végül megtalálják a helyüket. Szeretném hangsúlyozni a lelkipásztoroknak, hogy ez miért jó így. Ha erőltetjük, hogy a tagok olyan szolgálatokat, pozíciókat, feladatokat vállaljanak, amikre nincs sem szellemi ajándékuk, sem adottságuk, akkor folyamatosan motiválni, bátorítani, ösztökélni kell őket, állandóan nógatni, mert nem azt teszik, amit igazán szeretnének tenni. De ha úgy épül fel a gyülekezet, hogy mindenkinek segít felismerni, milyenre formálta őt sajátosan Isten, mivel tette alkalmassá a szolgálatra, és időt szántok, hogy segítetek mindenkinek megtalálni azt, amit szeretne csinálni, amire ajándéka és képessége van, és emellett helyet is készítetek neki, akkor már nem kell többé motiválni a tagokat, mert a szolgálat öröme fogja előre lendíteni őket. Lesz ösztönzésük, mert azt tehetik, amire Isten megalkotta őket. Isten valamelyiknek meghatározott szerepet szánt ebben a világban. Amikor felismerik szerepünket, amikor meglátjuk a célt, felfedezik szolgálatunkat a világban, az jó érzés. Emlékszem, amikor felfedeztem, hogy a tanítás ajándékát kaptam, és elkezdtem tanítani, ezt mondták, Rík, Isten megállt téged, amikor tanítasz. Akkor kezdtem jól érezni magam, és egyre világosabb lett előttem, hogy ezért vagyok itt a Földön. Ez jelentőséget és értelmet adott nekem. Manapság sok ember életének nincs értelme, nincs célja, mert nem találta meg azt, amiért teremtetett. Nem ismerik a szolgálatukat, és nem fedezték fel a küldetésüket ebben a világban. Tehát engednünk kell, hogy próbálkozhassanak. Csak úgy tudjuk meg, hogy mi megy jól nekünk, ha megpróbálunk különböző dolgokat. Amikor átadtam az életem Krisztusnak, azt gondoltam, hogy zenélni fogok Krisztusért. Azt hittem, dicsőítést kell vezetnem, és énekelnem kell. Ami azt illeti, szeretek énekelni, csak az a baj, hogy mások nem szeretik hallgatni. Nem tetszik nekik az éneklésem. Hamar rájöttem, hogy nem a zene az ajándékom. Azután, amikor elkezdtem tanítani a Bibliát, és láttam, hogy Isten megáldja, mert életek változtak meg, ebből tudtam, hogy ez az, amire Isten megalkotott. Miután gyülekezetünkben végigvezetjük a tagokat a személyes szolgálat felfedezésén, megkérjük, hogy szánják oda magukat egy évre egy szolgálatra, de sohasem erőltetjük, hogy megtartsák azt. Ha az év közepén valaki azt mondja, ez nem nekem való, valami más kell tennem, máshol kell szolgálnom, akkor megengedjük, hogy változtasson. Kipróbálnak különféle szolgálatokat, és közben felfedezik Isten akaratát. Lelki pásztor testvérem, ha ezt megengeded, akkor ez nem csak a növekedést fog elindítani a gyülekezetben, hanem sok terhet is levesz a válladról. Nem egyedül fogod cipelni a fárasztó lelki munka terheit. Amikor elkezdtük a gyülekezetet, szó szerint mindent egymagam csináltam, hiszen mindössze 7 fős csoportunk volt. Én készítettem elő az összejöveteli helyet minden héten az istentisztelet előtt, én raktam rendbe a székeket, én nyomtattam ki a programot, én készültem a szolgálatra, és én kapcsoltam fel a világítást. Aztán az alkalom végén én kapcsoltam le. Nekem kellett felsöpörnöm, felrakni a székeket, sőt, még felmosni is. Mindent egyedül. És ahogyan a gyülekezet növekedett, egyre fáradtabb és kimerültebb lettem, mert mindent teljesen egyedül próbáltam elvégezni. Ráadásul, amikor az emberek eljöttek hozzám, elvárták, hogy mindenre tudjam a választ. Mindig én prédikáltam, én tanítottam, én imádkoztam, én merítettem be, én lelki gondoztam, én látogattam a betegeket. A gyülekezet növekedésével egyre jobban kezdtem kimerülni. Amikor már a gyülekezet 400-500 fősre növekedett, emlékszem, abba akartam hagyni. Nagyon csalódott és lehangolt voltam. Azon a héten, amikor annyira kimerültem, hogy már szinte feladtam az egészet, emlékszem, elmentem a gyülekezetbe, hogy a szerda esti alkalmon szolgálják, és ezt mondtam. Nem bírom tovább. A munka már túl sok. Ahogyan a gyülekezet növekszik, és megpróbálok mindenkivel én foglalkozni, már nem bírom. De tudjátok, a Bibliában azt olvastam, hogy nem is kell mindent nekem végeznem. Az Efézusi levélben azt olvassuk, a pásztorok és a tanítók feladata felkészíteni a hívőket, a gyülekezet tagjait a szolgálat végzésére. Értitek? A szolgálat nem csak az én feladatom. Nekem az a dolgom, hogy felkészítsek minden egyes gyülekezeti tagot a szolgálatra. Nem tudok mindent egyedül végezni. A gyülekezet sohasem volt egy egyszemét foglalkoztató intézmény, ahol a pásztor csinál mindent. Ehelyett engednem kell, hogy mindenki felfedezze a saját szolgálatát. Ezután pihenhetek és tehetem azt, amire Isten engem hívott el. Az apostolok cselekedeteiben ezt mondták a tanítványok. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül 7 férfit, és őket állítsuk be ebbe a munkába, mi pedig maradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Azon az estén azt mondtam a gyülekezetnek, kössünk üzletet! Ha úgy végzitek a szolgálatot a gyülekezetben, amint azt Isten parancsolja nektek, akkor én arra koncentrálok, amit Isten tőlem vár el, az imádkozásra, a felkészülésre és a tanításra. Ha szolgáltok, akkor gondoskodom arról, hogy lelkileg jól tápláltak legyetek. Minden héten úgy jöttek a gyülekezetből, tudjátok, órákat töltöttem az igével, és a növekedés segítő élő üzeneteket készítettem. Ti végzitek a szolgálatot, én pedig kiképezlek benneteket. Azon az estén azt mondták a tagok, milyen jó gondolat, egyetértünk vele. Ezután kezet fogtunk, imádkoztunk, sőt, még szövetséget is kötöttünk. Miután ezt megtettük, gyülekezetünk robbanásszerű növekedésnek indult. Mi miatt történt ez? Mert már nem akartam mindent én irányítani ezután. Hadd mondjak valami nagyon fontosat. Két dolog kell a gyülekezet növekedéséhez. Le kell mondani a kontrollról, mind a pásztornak, mind a gyülekezetnek. A pásztor nem uralhatja a szolgálatot, hiszen ha nő a gyülekezet, megszakadna egyedül. A tagok sem irányíthatják a vezetőséget. Engedniük kell, hogy a pásztor vezesse és etesse őket. Vezetnie és táplálnia kell Isten nyáját. A pásztornak hagynia kell, hogy mindenki Isten szándéka szerint szolgáljon. Amikor ezt megtettem, nagyon ijesztő és rémületes volt számomra. Pásztorként ugyanis attól féltem, hogy ha engedem, hogy mások szolgáljanak, akkor majd sok hibát fognak elkövetni. Egy nap aztán így szólt hozzám az úr, Rick, te sosem himázol? Dehogy nem, mondtam. Ő ezt mondta, nem így tanulsz? De igen, válaszoltam. Erre Isten, akkor miért nem hagysz másokat tanulni? Akadályozod a többieket a növekedésben. Feltartod a fejlődésüket, mert nem hagyod őket növekedni, és nem hagyod tanulni őket. Szóval a hibáinkból tanulunk. Kedves lelkipásztor testvérem, ez neked szól, engedj másokat is hibázni a gyülekezetedben. Ne próbálj minden hibát egymagad elkövetni. Osszátok szét a hibákat, mert ez az, ahogyan növekedhetünk és fejlődhetünk. És amikor valaki hozzád megy egy ötlettel, és azt mondja neked, kezdjünk el egy új gyülekezeti szolgálatot, akkor mondd neki azt, miért ne? Próbáljuk meg. Lehet, hogy nem fog működni, de hagyd, hogy ő fedezze ezt fel. Ahelyett, hogy én mondanám valakinek azt, hogy ó, ez nem fog működni, azt tapasztaltam, hogy jobb, ha engedem, hogy ők jöjjenek rá, mert ez a tanulás útja, ez a növekedés útja. Ha gyülekezetedben minden tagból szolgálattevőt faragsz, akkor meg kell tanulnod bízni bennük. Az emberek csak annyi felelősséget vállalnak, amennyit adsz nekik. Ha csecsemőként bánsz az emberekkel, akkor sohasem nőnek fel. De ha nagy feladatokat és nagy felelősséget bízol rájuk, és hagyod, hogy döntéseket hozzanak, és hibákat kövessenek el a szolgálatban, akkor nem csak ők, hanem a gyülekezet is növekedni fog. Azt is meglátod, az emberek találékonyak lesznek, ha engeded, hogy azok lehessenek. Sokszor annyira félünk az anarchiától, hogy rettegünk, ha a tagok egy új szolgálatot próbálnak kezdeményezni. Néha viszont pont ezeken az új szolgálatokon keresztül térnek meg a legtöbben Krisztushoz. Arra bátorítalak titeket, lelkipásztorokat, hogy vonjatok be másokat is a szolgálatba, és ez legyen az egyik fontos célotok. Amint említettem már, amikor elindítottuk a gyülekezetünket, szó szerint én csináltam mindent, de célommá lett, hogy évről évre egyre több szolgálatot adjak át másoknak. Én egyre kevesebbet csinálok, és hagyom, hogy mások egyre többet szolgáljanak, így azzal töltetem az időmet, amivel Isten megbízott, az ige tanulmányozásával és erős üzenetek készítésével a lelki jólét érdekében. Ha segíteni akartok az embereknek szolgálatuk növekedésében, mindig tartsátok szemük előtt a látást, mert az emberek felejtenek. Nagyon könnyen elfelejtjük Isten életünkre vonatkozó akaratát. Egy emberi méreteket meghaladó nagy ügyért kell harcosokat toboroznunk. Isten királyságáért. Van egy történet Nehémiás könyvének a 4. fejezetében. Ismeritek Nehémiás történetét, amikor Isten azt mondta neki, hogy menjen és építse újra a jeruzsálemi falat. Ez egy nagyon nehéz feladat volt. Nehémiás megszervezte a munkát, méghozzá úgy, hogy mindenkit bevont a falépítésbe. A Biblia elmondja, hogy körülbelül a munka felénél elcsüggedtek az emberek. 52 napot vett igénybe a fal teljes felépítése, tehát a munka felénél a 25. vagy a 26. napon elcsüggedtek az emberek. Az ilyesmi gyakran előfordul velünk. A munka felénél sokszor teljesen elcsüggedünk. Festettél már úgy falat, hogy a felénél belefáradtál? Vagy például hegymászás közben félúton elfáradtál? Vagy egy hosszú út felénél vissza akartál fordulni esetleg? Nos, ugyanez történt Nehémás embereivel is, a fal már félig állt, s ők elcsüggedtek. Mit tett Nehémiás? Nem adta fel? Nem küldte haza az embereket? Nem mondta, hát ez nem fog menni, sokkal egyszerűbb, ha feladjuk. Ehelyett új látást adott nekik, és eléjük tárta, hogy mi fog történni akkor, ha felépül a fal. Újra buzdította és motiválta őket azzal, hogy ismét felvázolta a látás nekik. Nekünk is ezt kell tennünk a gyülekezetünkben, ha meg akarjuk tartani az embereket a szolgálatban. Ezt hívom én Nehémiás alapelvnek. Így hangzik, a látást 26 naponként meg kell ismételni. Ez fele az 52 napnak, ennyi időre volt Nehémiásnak szüksége a fal felépítéséhez. Minden hónapban álljunk oda a testvérek elé, ezért szolgáljuk Jézust, ezért szeretjük az Urat, ezért adjuk az időnket, a pénzünket és a munkánkat, mert tevékenységünknek örökké való értéke van. Ezt mondogatom a tagoknak, és ezért nem kérek bocsánatot, a legfontosabb dolog, amit életükkel kezdhetnek, az, ha csatlakoznak a közösségünkhöz, és szolgálatot vállalnak. Mert bármit teszel is az Úrért, az minden más túlél. Túléli a saját családodat, túléli a karrieredet, mert mindennél tovább tart, mert most munkád örökkévaló hatásairól beszélünk. El tudod képzelni, hogy valaki a mennyben odalép hozzád, és azt mondja, szeretném megköszönni, hogy hála neked, itt lehetek a mennyben. Miattad vagyok itt. Nem lesz annál izgalmasabb, mint amikor azt érzed, hogy megváltoztattad valakinek az életét és helyét az örökké valóságban. Ezért, amikor beszélsz a tagokkal, láttasd meg velük, hogy az Úrért végzett szolgálatuk fontosabb a munkájuknál. Sőt, minden másnál is fontosabb, mert örökre megmarad. Szeretnék elmondani egy történetet, ami illusztrálja ezt. Néhány évvel ezelőtt hallottam egy nagyon beteg tagról a gyülekezetünkben. Szívműtéten esett át. Azt gondoltam, meglátogatom a kórházba. Úgyhogy el is mentem a kórházba. Általában nem én látogatom a betegeket, mivel gyülekezetünk nagysága miatt néha több százan is kórházban vannak egy héten. És ez így volt. Vannak mellettem más pásztorok és laikus szolgálók, valamint kis csoportvezetők, akik a gyülekezet betegeit látogatják. Egy ekkora gyülekezetben nem tudok mindenkit meglátogatni. De ez a testvér közösségünk egyik alapító tagja, ezért azt gondoltam, meglátogatom. Amikor elmentem Volthoz, és beléptem a szobájába, láttam, hogy mindenféle orvosi felszerelés van a testén, az éppen elvégzett műtét miatt. Felült a kórházi ágyán, és ezt kérdezte. Rik testvér, mit keresel itt? Jöttem meglátogatni téged. Beszélgetésünkből kitűnt, hogy fölösleges volt bemennem, mert a gyülekezetből 5 laikus szolgálattevő, egyik sem pásztor, már meglátogatta beteg testvérünket az elmúlt 24 órában. És amikor kiléptem a kórteremből, könnyek folytak végig az arcomon. Mert arra gondoltam, hogy ez az, ilyennek képzelte Isten a gyülekezetet. Nem azt akarta, hogy egy valaki, vagyis a pásztor legyen az, aki mindenkit meglátogat és hordja a tagok terheit. A Biblia több mint 50-szer mondja, hogy szeressük egymást, törődjünk egymással, buzdítsuk egymást, segítsük egymást, és buzgón imádkozzunk egymásért. Krisztus teste magáról gondoskodik. Ha ez működik a gyülekezetedben, ha kiképzed a tagokat szolgálatuk felfedezésére, akkor vezető testvérem könnyebb lesz a munkád, gyülekezeted egészségesebb lesz és növekedni fog, mert maga Isten munkálkodik az emberek életében. Befejezésül most azért fogok imádkozni, hogy a gyülekezetedben Isten használjon téged sok-sok munkás felkészítésében, akikkel megoszthatod Isten munkának terhét. Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy úgy tervezted meg a gyülekezetet, hogy abban ne csak egyetlen szolgálattevő legyen, hanem úgy láttad jónak, hogy minden keresztjén hitben felnőve megtalálja a lelki alkatának megfelelő szolgálatot. Azért imádkozom, hogy akik nézik ezt az előadást, kezdjék el felfedezni a lelki ajándékaikat, a vágyaikat, a képességeiket, a személyiségüket és a tőled kapott egyedi tapasztalatokat, hogy hatékonyak lehessenek a te szolgálatodban. Kérünk téged, hogy ennek eredményeként nagy ébredés jöjjön a népünkre. Jézus nevében kérem. Ámen.